Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége Kuti Zsolt, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója, amiként a műsor első részének elején ígértem. Három nagy témakor körül szerveztük ma a beszélgetést, ebből kipipáltuk az inflációt, és hátra van meg a kamatszint, valamint jegybanki veszteség témaköre. Kamatszint, csak hogy mint az infláció, kétszámjegyű okés okozat?
Igen, hát való, persze. De nekünk reagálni kell, nekünk kutya kötelességünk ezt is, mint már úgy láttam, sokszor használom ezt a kifejezést, de hát a mandátunk egyértelmű. Tehát elsődleges cél az árstabilitás elérése. Ilyen értelemben az infláció emelkedésére, kamatemelésre kell reagálni, ahogy az infláció csökken, úgy pedig jöhetünk le.
És ez már a külföldiek zsebében van.
Nem, ez nem a külföldiek zsebében van.
Akkor azért mondom, ugye, mert kapott egy ilyen kritikát is a jegybank.
De ez annyira, hogy mondjam, demoralizáló, hogy valaki ennyire nem érti azt, hogy hogy működik a jegybank. Tehát nem. Kinek fizetjük a kamatot? A kamatot azoknak fizetjük, akik velünk szemben, és mi nem forrást veszünk föl, tehát a jegybanknak nem kell kimenni forrásokat. 96 óta a jegybank nem bocsánat egy devizakötvényt, az egy másik rendszer volt, nem tudom. A jegybank nem vesz föl forrásokat a piacról, a jegybank sterilizálja azt a fölösleges likviditást tömegrendszerre. Ha ez nem lenne benne, akkor nyilván szétesne az egész pénzügyi rendszer. Nem lenne ki garantálja azt a végső kamatfizetést. Úgyhogy nonsense az egész felvetés, de azért, hogy kinek a kezébe megy, hát ugye a bankrendszer kapja meg alapvetően első körben. Az állam épül, az államnak egy jelentős betétje van nálunk, megkapják ők. De ugye a bankrendszeren keresztül megkapják a vállalati szféra, vagy a lakossági szféra szereplő, és igen, valamikor a rész megy a külföldhöz, én nem akarom ezt mondani, mert vannak olyan instrumentumok, ami a külföldnek megy, de őszintén szólva ez megint arról szól, hogy mennyire vagyunk eladósodottak. Tehát a külföld az alapvetően azon keresztül kap Magyarország jövedelmet, amennyi adósságot mi fölvettünk. Ha nem lenne nulla adósság az ország, akkor nulla forint menne. De ez nem a jegybank vette föl. Ezt azok a szereplők, akiknek forrása volt szüksége, azon kívül még, amit alapvetően az országon belül kumulálódott.
De hát ugye, és a kamatszínnek a lefutását hogy látjátok, tekintettel arra, hogy a műsor első részében beszéltünk az infláció mérséklődéséről párhuzamosan? Megy ezáltal a végbe a kamatszintnek is a csökkenése, hiszen kétszer megyük kamatok mellett azért borzasztóan nehéz hitelt felvenni, és ezt eredményesen kigazdálkodni, sőt, szinte lehetetlen.
Ezt így van, és nem is akarom itt tagadni. Menjünk, vagy hol is vagyunk most monetáris politikában, tehát ezt érdemes így elhelyezni. Ugye, ha csak májustól indulunk, ugye volt egy nagyon magas 18%-os kamatszint, és akkor május vagy áprilisban már elkezdtük ezt előkészíteni. Úgy hívtuk, hogy fokozatos és óvatos kamatcsökkentés, ez az első fázis, ez a normalizáció, ahol újra az effektív ráták összeérnek, és az alapkamat nyerte el a újra az effektív ráta szerepét, ami azt jelentette, hogy 18-ról 13%-ra csökkentettük le a kamatot. Már azt mondtuk, hogy ez óvatos, de azért most pont tegnap megnéztem, hogy nem volt ilyen Magyar Nemzeti Bank 90 éve, tehát ami a piacgazdaságra tért, ilyen gyors ütemű kamatcsökkentés. Tehát 500 bázispontot sose csökkentettünk így 5 hónapon belül. Még a legdurvább, jóval magasabb kamatszintekről is lassabban jöttünk be, amikor 28%-ról csökkent a jegybank kamat. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy fontos volt az, hogy volt egy előkészített kamatcsökkentési pálya, a piac tudta, hogy mire számítson, és ez valójában egyre jobban beáraszta, és sikeresen végrehajtottuk ezt a folyamatot. Mi lesz a következő szakasz? Ugye nyilván egy új szakaszba léptünk, itt az alapkamat lett a fő instrumentum, és az alapkamatnak a csökkentéséről kell most gondolkodnunk következő időszakban. Még mielőtt bármi számot, majd óvatosan megyek bele számolni, nyilván ez inkább a monetáris tanácsnak a hatásköre, inkább az alapelveket, hogy hogyan gondolkodunk erről a folyamatról. Állat előttünk két pálya alapvetően, vagy egy megint egy óvatos, fokozatos kiszámítható pálya, vagy egy ilyen, hát hogy fogalmazza meg, egy ilyen opportunistább, egy ilyen aktuális mozgásteret maximálisan kihasználó pálya. Most nekünk azt gondolom alapvető érdekünk az, hogy ne a pálya elejét nézzük, hogy milyen gyorsan jövünk le a következő néhány hónapban, hanem az egész pályát, hogy hova tudunk ezzel eljutni. Nekünk ezen a pályán el kell jutnunk oda, az infláció célra visszük, el kell jutnunk ezen a pályán oda, hogy az árfolyamot stabilan kell tudnunk tartani, a piaci kondíciókat, piaci stabilitást fenn kell tartani. El kell érnünk azt, hogy ebben a folyamatban a forint megtakarítások épp úgy vonzóak legyenek, ne legyen olyan euroizáció, olyan nagy megtakarítás kiáramlás, amit azért tavaly október előtt masszívan láttunk. És ez az az alapelv, és emellett pedig vissza kell térnünk egy olyan időszakra, ahol nyilván piaci alapon is lehessen majd hitelezni. Ebben kell nekünk egyensúlyoznunk. És ezt a folyamatot én azt gondolom, hogy be lehet járni, és lehet látni, most én nem mondanék számokat, inkább elmondom, mit vár a piac tőlünk, és akkor ebből majd a hallgatók levonják következtetéseket, hogy mit gondolnak. De a piac jelenleg azt várja tőlünk, hogy év végére olyan 11% környékére fogunk eljutni, és utána pedig a következő évben az, a konszenzus az körülbelül 6%-os kamatszint. Most én ezt nem akarom kommentálni, ez majd a monetáris tanács döntése lesz, hogy ezt milyen pályán, milyen ütemben, milyen gyorsasággal éri el. De azért kimondottan fontos feladat lesz ez az óvatos, fokozatos megközelítésben, mind az árstabilitás elérése, mind pedig a pénzpiaci stabilitás fenntartása.
Szempontjából hozzá lehet fűzni még, és, de még maradva tovább is a témakörnél, egyetértetek-e azzal a kritikákkal, vádakkal, vagy hozzászólásokkal, hogy csak és kizárólag a támogatott hitelek mennek, valamint a devizahitelek? De, vagy tehát, azért, hogy, ettől azért kedvezőbb a kép?
Hát annyi, én nem akarom olyan szempontból, tehát nyilván a hitelezés az lassult. A hitelezés az, az, és ebben biztos, hogy volt szerepe a kamatoknak, de azért érdemes megnézni a régiós országnak a dinamikáját. Ott nincsenek támogatott hitelek. Ott vannak jóval alacsonyabb kamatok. Ettől függetlenül épp úgy, majdnem csak nagyon hasonló dinamikát járt be a hitelezés. A visszaesés Csehországban, Lengyelországban, Romániában is nagyon-nagyon hasonló pályát jár be. És miért? Alapvetően a kortörténet, vagy a magja, az vala bizonytalanságról szól. Arról szól, hogy van egy visszaeső gazdaság, van egy magas infláció, van egy bizonytalan környezet, van egy külső bizonytalan környezet, és ebben a környezetben valójában a beruházók azok átléptek egyet, és azt mondták, hogy megnézzük, hogy mi lesz itt, nem kezdünk még ebben beruházásokba. Tehát én azt gondolom, hogy a kulcsfeladat az, hogy ezt a bizonytalanságot csökkentsük, és azért mondjuk azt, hogy valójában az inflációnak, ez, és mi okozta a fő bizonytalanságot Magyarországon, már elmondtam azt a folyamatot, hogy az inflációhoz köthető, azt hiszem ebben konszenzus van mindenki, közgazdászok, kormányzat, nem egy bank között. Tehát ezért mondjuk azt, hogy az inflációt, a kor gyökeret kell nekünk kiírtanunk, és hogyha ezt kiszedjük, akkor a bizonytalanság olyan mértékben csökken, ami lehetővé teszi azt, hogy vállalatok is jobban tudjanak tervezni, és valójában nyilván a kamatok is alacsonyabbak lesznek.
Hát azt mondtad ugye, hogy 4-6% közötti inflációt vártok a jövő év végére. Ez milyen jegybanki alapkamat az ideális?
Hát tök őszintén, na bocsánat, tehát teljesen őszintén, én azt gondolom, hogy olyan ütemben tudunk menni, ahogy az inflációs folyamat végbe megy, és itt fontos az és az ország sérülékenysége az javul. Mit jelent az ország sérülékenysége? Fizetési mérlegünkben azért egy nagyon durva 8% körüli hiányt futottunk. Ebben egy gyors javulást látunk. Az idő évre azt mondjuk, hogy a hiány az 1% környékére is csökkenhet. Jövőre meg akár már szuficitesek.
Ugye ennek a főtétele talán, jól emlékszünk rá, pont az energia áras komponens, nem?
Érdekes, hogy igen, megcsináltuk a dekompozíciót, talán is hangzottak ezzel kapcsolatban a számok. Egy jelentős részét az energiaáraknak az esése adja. De azért azt látjuk, hogy például az olajárak már nincsen nagyon messze attól, ami tavaly voltak. De a másik jelentős tényező az a gazdasági szereplők alkalmazkodása volt. Tehát hasonló, kb. 40-40%-ot jelentett a kettő tényező folyófizetési mérlegünk javulásában, és még egy 20%-ot az, hogy az export az szépen teljesített, és voltak olyan szektorok, akik nagyon dinamikusan tudták bővíteni a kivitelüket.
Egyébként hogy állunk most a világszín előtt akkor, amikor külső egyensúlyról beszélünk, ami egy fontos tényező Magyarország szempontjából?
Hát, hogyha a világszínét mondjuk a fizetési mérlegeinkben nézzük, akkor Magyarország, mondjuk a régió sorrend az úgy nézett ki körülbelül, hogy a csehek és a lengyelek azok érdemben jobbak voltak nálunk, míg a románok azok valamelyest lassabbak, vagy többet romlottak, vagy mélyebb szintre romlottak. Ebben a folyamatban mi kezdünk visszajavulni, a lengyelek meglepő módon nagyon gyorsan javultak most. Tehát ott az energiafüggőség az jóval-jóval kisebb lett, és ez nagyon sokat hozott a konyhára. És a régió többsége is ugyanígy visszafele kanyarodik. Ami érdekes, hogy mi finanszírozza. Mert hogyha ezt a folyamatot alapvetően külső adósságból finanszírozunk, az sokkal mindig sokkal inkább a sérülékenységet növeli, mint hogyha mondjuk FDI-ból finanszírozza, vagy akár még inkább EU forrásból finanszírozza az adott ország a külső finanszírozási igényét. És nyilván, ha meg többlete van, az egy még kedvezőbb helyzet.
Egyébként, hogyha állampolgári szempontból nézzük a mostani pénzügyeket, mi az, ami tanácsolsz?
Állampolgári szempontból, hát alapvetően azért az inflációvédelem az kritikusan fontos, tehát olyan eszközökbe kell fektetni, ahol gyakorlatilag még mindig magas infláció kompenzációját megkapják az egyének, meg nyilván a megfelelő tervezés.
Hát most nem akartam semmi bűszót mondani, de ugye alapvetően nagyjából ismertek az instrumentumok, amelyek most jól futnak. Van-e az állampapírok mellett egyébként ilyen versenyképes tényező, tehát hogy hol lehet nézelődni, hogyha mondjuk nem állampapírba akarunk fektetni?
Hát szerintem nem elegáns így egybanként, ugye még a befektetés...
Hát igen, az abból a szempontból érdekes, hogy infláció követés szempontjából mi az, ami úgy... Más, és mi az, ami az állam számára is mondjuk követendő? Nem mindegy, nagyon jó. Nem mindegy. Nem.
Hát én azt gondolom, ugye minden befektetési tanácsadónak ki kell tenni a kötelező disclaimert, hogy ne adjon kötelező tanácsot. Én is azt gondolom.
Ami az akkor inkább azt kérdezem, hogy vannak-e instrumentumok, amelyekkel meg tudjuk őrizni a pénzünk értékét?
Amúgy természetesen megvannak. Tehát, hogy nyilván most az állampapírok közül is van infláció követő prémiumot garantáló papír, ami ezt lehetővé teszi. Többi papír és értékpapírokat is érdemes megvizsgálni.
És azokhoz a felvetésekhez mit szólsz, hogy lassan itt a pozitív reálkamat ideje?
Az nagyon egyértelmű. Én amúgy ebben nagyon, tehát szerintem alulbecsüljük annak a kockázatát, hogy mi vár itt ránk ilyen szempontból. Érdemes megnézni, hogy mit áraz a piac, az a Fed, az LKB, illetve mondjuk a PBOC, a három nagy jegybank szempontja a világon. Mindegyik a következő negyed években már pozitív reálkamattal számol, 1-2-3% attól függ, melyik negyed évre. És ugye egy feltörekvő országnak alapvetően ehhez kell még a saját kockázati prémiumát pluszul megfizetni. Tehát én hallom azokat a szirén hangokat, hogy el lehet működni itt negatív reálkamattal. Hát Lengyelország tette egy bátor lépést, amit hát gyorsan kellett korrigálnia, amikor valami ilyesmi irányba próbált elmozdulni. Én azt gondolom, hogy a feltörekvő országoknak ebben a helyzetben, ahol pont tegnap vagy ma reggelre emelkedett a 30 éves amerikai hozamszint 5% felé. Ez egy olyan világ, ami azért érdemi kockázatokat jelent.
7%-ért lehet kapni általában hitelt Amerikában, 7%-os kamat mellett. Ugye ez is egy érdekesség, amiről viszonylag keveset beszélünk.
Igen, azért azt látni kell, volt egy ilyen kimutatásunk, hogy ahol 5%-os, amikor az amerikai alapkamat 5% fölé emelkedett, ott általában 9 hónapon belül valamilyen pénzügyi válság kitört a világban. Azért ez egy veszélyes dolog.
Húha, na hát még ebbe bele sem megyünk, mert van még itt egy nagy témakörünk, ez pedig a jegybanki vesztességet. Köztudomás, hogy még a 2010-es években ugye érdemi nyereséget tudott felmutatni jegybank, és amelynek a jelentős részét be is fizette a központi költségvetésbe, addig jelenleg tetemes a vesztesség, akkor légy olyan kedves, világíts rá, hogy mi áll itt a háttérben.
Jó. A dolog nagyon egyszerű. A egészen odáig, amíg alacsonyak a kamatok, és szűkek a jegybank mérlegek, addig kevés volumen után kell kevés kamatot kifizetnünk. Ugye mi történt 2020 után? Az első időszakban beütött a COVID, ahol minden jegybank a mérlegének a bővítésére reagált. Azt látni kell azért, a Magyar Nemzeti Bank nagyon markánsan szűkített a mérlegét egészen 2020-ig, tehát mondjuk a GDP arányás 40-valahány százalékos szintről majdnem 20%-ra mentünk le 19-re, 21-2%-ra. A COVID-ra úgy reagáltunk, mint mindenki a világon, hogy nem tudjuk, mi ez. Ilyet nem láttunk. Egész egyszerűen leállt a gazdaság durvábban, mint 2008-ban, és ehhez villámgyorsan kellett likviditást biztosítani. A likviditás volt akkor minden. Biztosítottunk ugye a vállalatoknak, az NHP-n keresztül, az NKP-n keresztül. Biztosítottunk a bankoknak különböző fedezett repo eszközökön keresztül, ami azért nagy részt az államnak ment, állampapírvásárlás keretében, és közvetlen állampapírt vettünk. Ezzel 11 ezer milliárdot pumpáltunk villámgyorsan a gazdaságba. Az látszott, hogy ez gyorsan oldja meg a problémákat, tehát 2021 közepére azért visszatértünk a növekedési pályán, pontosabban a COVID kitörés előtti szintben GDP-ben. Ez egy nagyon gyors visszatérés volt, 6 éve korábban, vagy az előző vásárlás 6 évig tartott, nem 6-4 évig. Igen ám, de ugye bejött a nyersanyagára emelkedés, ugye a COVID-nak egy csomó olyan utóhatása, ami a ellátási láncokat lassította, és mindennek eredményeképpen, vagy erre még rálőtt lapáttal a háború és annak a inflációs hatásai. Nagyon gyors infláció következett. Volt egy nagy mérlegünk, és ez a nagy mérlegre pedig ugye reagáltunk kamatemeléssel, kamataink is felemelkedtek. Mi történt itt ebben az esetben? Míg mi sok pénzt fizettünk ki, ugye sterilizálnunk kell ezt a likviditást, ezt a pénzt a gazdaságban, mi ezt beszedjük, kifizetjük rá a kamatokat, ez biztosítja a pénzügyi rendszer működését. A másik oldalon az eszközeink, azok meg jó alacsonyabbak voltak. Ugye jelentős rész az eszközöknek deviza tartalék, ez alacsonyabb kamatot fizetett. A vállalatoknál ott voltak a hosszú lejártú források, ezekre alacsony kamatot kaptunk. Ez a pénz ott volt náluk. állampapírok nagyon alacsony kamatot fizettek. És egyre nőtt a kamat kiadásaink közti különbség, kamat kiadásaink és bevételeink közti különbség. És ez valójában nem egyedi folyamat, a világon mindenhol így van. Tehát érdemes megnézni a most nem akarok belemenni, a svájci jegybank, nálunknál jóval nagyobb veszteséget szenvedett el, csehek régióban. Ők nem csak, hogy nagy veszteséget szenvedtek el, hanem a saját tőkéjüknek már nagyon régóta negatív tartományban van. És akkor ennek az az eredménye, hogy ugye veszteséget termelünk, és ez a veszteség a tőkénket, ugye azt egy jó részét bevizettük a kormányzatnak, tehát nem nagyon volt tőkénk a kiinduló helyzetben, ez negatívba ment. És akkor most jön az a, hallom megint ezeket a szirén hangokat, most már visszatérünk ismételten, de néven is lehet nevezni Parag úrnak erre a kijelentésére, ez valójában megint csak a hozzá nem értésről szól. Tehát egy jegybank nem mehet csődbe. A jegybank nem kell, hogy forrás szerezzen. A jegybank lényegében maga teremti meg a pénzt. Tehát a jegybanknak nem kell költségvetéstől pénzt kapni ahhoz, hogy tudjon működnie. Korábbi jogi körülmények között ez volt a helyzet, de érdemes megnézni a jegybank törvényt, most már társadalmi egyeztetésen van. Valójában pont arról szól a dolog, hogy nem kell a költségvetésnek fizetnie, nem kell az állampolgároknak fizetnie. A jegybank jövőbeli bevételéből, erre vannak nagyon szép előrejelzéseink, hogy hogyan fog alakulni, ezek vissza fognak jönni ezek a pénzek, és újra pozitív tartományba megy a tőkénk.
Egyébként, bocsáss, már csak megszakítalak, van-e eredmény célja a jegybanknak? Azt tudjuk, hogy árfolyam célja nincs.
Nem, és amúgy azt gondolom, hogy nem is szabad. Most teljesen őszintén, hogyha eredmény célunk lenne, akkor pont szembe mennénk a fő mandátumunkkal, az inflációs céllal. Mert mi történik? Gyakorlatilag kamat bevételeinket hogyan tudnak csökkenteni, markánsan kamatot vágnak. Igen, ám, de az inflációban ez visszajutne. Tehát ilyen értelemben nem is szabad, hogy legyen.
Hát ha már hoztál egy példát, hogy milyen megítéléssel jár az, amikor a jegybank tőkéje negatívba fordul, ez a külvilág felé mit jelent?
Hát, ha valaki érti a folyamatokat, akkor semmit. Tehát teljesen őszintén én azt gondolom, hogy a jegybank, aki ugye ez egy vállalatnál vagy egy banknál, ez egy probléma. Mert ott tényleg ott neki, ő nem tud pénzt teremteni, tehát ő akkor nem fog tudni fizetni. De a jegybank nem így, mert a jegybank, ő az, aki a pénzt teremti, tehát bármelyik pillanatban én mindenemet ki tudom, minden kötelezettségemet ki tudom fizetni, minden kamatot ki tudok fizetni, tehát nem kell, hogy ez bármit jelentsen reputációban. Látjuk ezt érdekes, chilei pénzügyminiszterrel beszéltem egyszer pont erről a kérdésről, és akkor mondjam, hogy ez lesz Magyarország is. Rám nézett, ez miért kérdés, mondta ő, itt 90-es években a bankrendszert konszolidáltuk, azóta negatív a tőkén, senkit nem érdekel. Valójában, hogyha a jegybank hitelesen működik, akkor ez nem issue, nem kérdés.
Végezetül, de ugye nem utolsó sorban, ahogy szokás mondani, meddig maradhat a jegybanki veszteség tartósan a horizonton?
Jegybanki veszteség?
Témaköre. Tehát hogy látod, hogy mikor fordulhat át ez pozitívba? Ez vagy legalább nullásba?
Én azt gondolom, a következő, hát ez nagyon függ azért a kamatpályát. Most megint csak piaci kamatpályát, ha veszünk, és most nem akarom ezt minősíteni, akkor azért azt gondoljuk, hogy 2-3 év az, amikor már mindenképpen újra pozitív tartományba fogunk kerülni. Ugye mit kell nekünk látnunk? Mérlegünk hogyan szűkül? Kamatbevételeink azok hogyan alakulnak? Ugye a más devizatartalékból, egyéb dolgokból, és kiadásaink milyen kamatpálya mellett járjuk be. Ezeket, hogyha összerakjuk, akkor azt mondom, hogy 2-3 év múlva egy bank pozitív vesztes, vagy eredményt fog akkumulálni, és onnantól kezdve kezdjük el a negatív saját tőkét újra feltölteni.
Köszönöm szépen a beszélgetést, a napvendége tehát Kuti Zsolt, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója volt, a mikrofonnál pedig Szajrai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.